Drága testvérek, hívlak benneteket Isten igének a meghallgatására. A Jézus Krisztusnak a hegyi beszédben elmondott boldogmondások utolsó boldogmondását fogjuk hallani. A Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetében van ez megírva a 10, 11. és 12. versben. Ezt hallgassuk most meg. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ez Istennek igéje, foglaljuk el a helyünket. Hát elérkeztünk a boldog mondások utolsó boldog mondásához. Ez sorrendben a 8., hogyha esetleg számoltuk volna, ha nem, akkor mondom, hogy ez a 8. És akkor is egy boldog mondás ez, hogyha kétszer hangzik el Jézus szájából, hogy boldogok, mert tulajdonképpen egy a témája ennek a boldog mondásnak, és pedig az, hogy Jézus boldognak mondja azokat, akiket az ő nevéért, az ő igazságáért üldöznek, és mindenféle rosszat hazudnak azokra az emberekre, akik Krisztus követői. Nem tudom, hogy mit végzett el bennünk Isten, miközben ezeket a boldogmondás magyarázatokat hallottuk, de hadd idézzek valakit, aki a saját bőrén tapasztalta, hogy mit jelent ez a boldogmondás. Dietrich Bonhoeffer, a 20. század egyik keresztény vértanúja, egy evangélikus lelkész, teológus, aki valóban Krisztus nevéért halt meg. A következőket mondja, egyébként van egy nagyon-nagyon drága írása a hegyi beszédről, az a cím, hogy Követés, és ebben a könyvében olvassuk, minden boldogmondással szélesedik a szakadék, a tömeg és a tanítvány között. És egyre erőteljesebben hangzik a felszólítás, hogy váljunk ki a tömegből. Így szól ez az idézet. Nem tudom, hogy mennyire lett nyilvánvalóvá előttünk, miközben hallottuk ezeket a boldog mondásokat és az azokról szóló magyarázatokat, ugye, hogy ez mennyire nem e világnak a boldogság felfogása, boldogság modellje, ha úgy tetszik. És elmondtuk a bevezetőben, hogy ez azért van, mert Jézus itt alapvetően kimondottan a tanítványokhoz beszél, akik az övéi, akik az ő követésére indulnak el. És ezeknek a tanítványoknak tudniuk kell, hogy Jézus kihívja őket, ahogy ez a testvérünk fogalmaz, a tömegből. Mennyire lett nyilvánvalóvá előttünk ezeknek a boldog mondásoknak a nyomán, hogy tanítványai vagyunk Jézusnak. Mert ha nem vagyunk tanítványai Jézusnak, akkor biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten minket zavarni fognak ezek a boldog mondások. Valahogy nem illenek bele a mi boldogság fogalmainkba. Nem tudjuk önmagunkat meglátni ezekben a boldog mondásokban. Tehát nagyon-nagyon fontos kérdés ez, hogy Jézus tanítványai vagyunk-e. Az elmúlt alkalommal, ugye a sorban a 7. boldogmondásban arról volt szó, hogy Jézus boldognak mondja azokat, akik a békességre igyekeznek, akik békét tudnak teremteni. Ugye Isten békességét tudják elfogadni és továbbadni önmagukban, a világ felé, mások felé, embertársaik felé. És az az érdekes, hogy most meg éppen arról beszél Jézus, hogy miközben az övéi, békességteremtők, ők békétlenséget kell elszenvedjenek ebben a világban. És ez a békétlenség az ő nevéért való üldözés ebben a világban, testvérek. Ha eddig nem jött volna át, így mondom, mai szóval, mai kifejezéssel, hogy az ige olvasásában, a Krisztus útjának való megismerésében, a Szentírásból, akkor tudnunk kell, hogy Krisztus nevéért ebben a világban nem jár puszi. Nincs piros szőnyeg, mint Cannes-ba, vagy az Oscar gálán, ugye? Nincs egy ilyen bevonulása a keresztényeknek ebben a világban, nincs plecsni, nincs kitüntetés. Sőt, az ellenkezője van, hátratétel van. Harag van, indulat van, üldözés van. Sőt, ezekben a pillanatokban is a világnak valamelyik táján, ugye többnyire Közép-Afrikában, vagy olyan országokban, ahol muszlim többség van, vagy iszlamista muszlimok vannak, ilyen szélsőségesek, hát bizony még halál is jár a Krisztus nevéért. Ezekben a napokban is feszítenek meg embereket, végeznek ki embereket a Krisztus nevéért. Világos ez előttünk, testvérek, hogy Krisztus tanítványának lenni nem olcsó dolog, nem egy unaloműző valami, hanem ezért súlyos megtorlás is járhat ebben a világban. Szeretném tisztázni, testvérek, hogy mi nem a Krisztus nevéért való üldözés. Mi az, amikor nem Jézusért szenved a keresztény ember, hiszen itt olyan világosan ott van, hogy Jézus azt mondja, hogy én miattam. Nagyon fontos ezért tisztázni, hogy milyen az, amikor nem Krisztus miatt szenved a keresztény, hanem mi miatt. Nagyon szeretem Péternek a levelét, ugye kettő levele is van a Szentírásban. Az első levelében nagyon gyakorlati módon tisztázza ez a tanítvány, ez az apostol, Krisztus miatti szenvedésről beszél, és akkor utána a Péter apostol első levele 4. fejezetében olvassuk ezeket a gondolatokat. Azt mondja, hogy igen, a 14. verstől idézem, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Eddig rendben van, illetve majd folytatjuk, hogy mit jelent ez. De figyeljük meg, hogy mit mond tovább. Közületek tehát, és ezt keresztényeknek írja Péter, senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Vagyis keresztényként lehet, hogy sokszor azért kell szenvednem, azért kapok ellenállást a világból, mert a bűnöm nyilvánul meg. Lehetek én úgyis gyilkos, nem csak a BTK szerint, hanem úgyis, hogy szeretetlenül viszonyulok valakihez. Nem? Ez nem a Krisztus. És ha szeretetlenül viszonyulok és szeretetlenséget kapok vissza, akkor nem a Krisztus nevéért szenvedek. Lehetek úgyis tolvaj, hogy nem feltétlenül tárgyakat, értéktárgyakat tulajdonítok el a másiktól, bár ilyen is van, hanem ellophatom a másik idejét. Lehetek pontatlan, trehány, semmire való keresztény. És ha esetleg ezért rossz visszajelzést kapok, az nem a Krisztus miatt van. Lehetek más dolgába avatkozó, úgy, hogy hitgőkben vagyok, és na majd én jól megmondom a másiknak, hogy mit kellene és hogyan tennie. És ne csodálkozzak, ha ezért elutasításban lesz részem. Jaj, de jó, hogy Péter ezekről beszél, testvérek, mert legalább világosan megláthatjuk azt, hogy van olyan szenvedés, ami nem Krisztusért van. És erről fontos beszélni, testvérek. Nem csak, hogy fontos, hanem ki kell jelenteni, hogy ez nagyon sokszor Krisztus nevére nem dicsőséget hoz, hanem gyalázatot, szégyent, hogyha minket, keresztényeket így módon látnak megnyilvánulni a világban. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tisztába tegyük, testvérek, hogy ez nem Krisztusért van. És így vizsgáljam meg önmagam, vizsgáljuk meg mindannyian önmagunkat, hogy Krisztus miatt van-e a szenvedésünk ebben a világban. Na jó, akkor most jön az, hogy akkor jó, de miért van a Krisztusért, valóban a Krisztusért való szenvedés? Miért ez az ellenségeskedés? Három egyszerű dolgot, de nagyon fontos dolgot fogok itt megnevezni, hogy miért van. Az egyik, amiről hallottunk ugye a Biblia olvasmányban, hogy Jézus azt mondja, hogy hát én miattam, ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, gyűlölt titeket a világ, stb. Hát alapvetően ugye azért, mert két világ, két ország feszül egymásnak, amikor egy keresztény jelen van ebben a világban a Krisztus világosságával. Hát nézzétek meg, ugye János evangéliumát olvasva, nagyon-nagyon sokszor említi János azt, de nem csak Pál apostol is sokszor ír erről, hogy a Krisztus jelenléte a világosság. A keresztény emberben, ha jelen van a Krisztus, ugye mert egyek, maradjatok én bennem, most ezt olvassuk, ugye a János 15-ben, a Bibliaolvasó kalauz szerint, tehát a Krisztus és a tanítvány egy, és a Krisztus általi világosság a keresztény emberben, ebben a sötét világban egy másik világot mutat, nem? Az Isten országa és ez a világ. A bűn uralma, ezt hangsúlyozom, hogy uralma, ahol a bűn uralkodik, a sötétség uralkodik, a gonosz uralkodik, és a Krisztus világossága, a Krisztus országa, az Isten országa. És ezt a két országot nem lehet összebékíteni, testvérek. Olvastam egy ilyen írásról, állatkerti szenzáció, így hirdetett meg egy állatkert, hát végülis az volt a céljuk, hogy bevonzzák a látogatókat, és akkor egy ilyen szenzációt hirdettek meg, hogy egy ketrecben együtt az oroszlán és a bárány. És egy újságírónak nagyon felkeltette az érdeklődését ez a hír, és elment, hogy meginterjúvolja azt az állatgondozót, akihez tartozik ez a ketrec, ahol együtt az oroszlán és a bárány, és kérdezi ez a riporter az állatgondozót, hogy gondozó úr, jól megférnek egymással ezek az állatok? Hát két természet, oroszlán és bárány. És azt mondja a gondozó, ó, hát kitűnően. Csak a bárányt kell néha cserélni. Két természet. Értjük? Tehát két világ feszül egymásnak, amikor ellenségeskedésről van szó a Krisztus nevéért. És tudjátok, leghamarabb ezt önmagunkban tapasztaljuk, hogy amikor hívővé leszünk, mikor kegyelemből újjász születhetünk, és egy új életet kezdünk elélni, hogy ez a két természet hogy tud bonyózni bennünk. Ha nem érzed ezt, akkor még nem születtél újjá, testvére. Először önmagadban, a saját szívedben érzed, hogy micsoda harc. Hogy mennyiféle indulat lenne benned, hogy te más csinálj, mint hogy Istenre figyelj. Ugye az óember. És mennyire tud küzdeni ugye a bennünk lévő Krisztus, hogy őt válaszd. Tehát először önmagamban kezdődik el ennek a két természetnek a harca. De természetesen itt arról van szó, hogy ezt látjuk a világban, ezt tapasztaljuk a bűn alá vetett világban, a bűn uralma alatt levő világban. A második dolog, hogy azért nem szeretik a keresztényeket ebben a világban, mert mások. Egészen mások, mint ennek a világnak a fiai. A tanítvány, ezt nagyon sokat hangsúlyozzuk most így a hegyi beszéd kapcsán is, hogy egészen más törvény szerint él, egy egészen más szava szerint ugye az Istennek, ami más ebben a világban. Ha az első kereszténységet nézzük, ugye az ős keresztényeket, ahol nagyon nagy volt az üldözés, vagy amikor, akkor azt látjuk, hogy ez a másság abban nyilvánult meg, hogy egy teljesen más kultúrát, sokan így mondják, hogy egy ellenkultúrát képviseltek ebben a világban. Például, mondok konkrét példákat. Miközben Ugye a római birodalom területén voltak ezek az üldözések, miközben az emberek azt mondták a császára, hogy ő az Úr, a Kyriosz, ez egy az egyben azt jelentette, hogy ő az Isten, és valóban úgy imádták, tömjéneztek a császároknak, le kellett borulni előttük, aközben a keresztények azt mondták, hogy nincs más Úr, csak Jézus. És nem borulunk le csak előtte. Hát aztán jött is ugye az aréna, ahová bezavarták őket, és ott válogatott kínzásokkal ölték meg, kínozták ezeket a keresztényeket. Vagy ezek a korai keresztények ugye nem vettek részt a pogány lakomákban, amivel nem az volt a gond, hogy összegyűlnek emberek étkezni, hanem az az elkölcstelenség, ami jellemezte ezeket a lakomákat. Szörnyű volt, és a keresztények azt mondták, hogy nem, mi ebben nem veszünk részt. És ugye azonnal kitűnt ez a másság, hogy ők mások, ők nem olyanok, mint a többség. Csak egy valakit hadd idézzünk, egy korai egyházatja, Tertullianus 160-ban írja Krisztus után következő dolgot. Ha kiárad a Tiberis, ez egy római folyó, vagy a Nílus, ha földrengés van, vagy Pest is pusztít, már is kiáltják a római utcákon a keresztényeket az oroszlánok elé. Igen, mert a keresztények voltak azok, akikkel látszott, hogy ők mások. A harmadik dolog, amiért van ez az ellenségeskedés, üldözés, hogy a keresztény ember jelenléte, hogy a benne lévő krisztusi világosság mindig emlékeztet. Mire emlékeztet? Hát ugye az embernek eszébe jutott, hogy van lelkiismerete. Egyfajta lelki tükör, ha úgy tetszik a keresztény ember, és az a jó, hogy sokszor meg se kell szólalni, tehát nem kell feltétlenül idézni a Bibliát, hanem pusztán a jelenlét, a magaviselete a keresztény embernek emlékezteti a nem hívőt arra, hogy hogyan kellene élnie, de ő nem akar úgy élni. Nagyon jól értsük, amit mondani fogok, a keresztény ember jelenléte sokszor támadó. Offenzív. Már olyan szempontból, hogy az a világosság, ami benne van, folyamatosan emlékezteti a nem hívőt arra, hogy neki hogyan kellene élnie, de nem él úgy. Zavaró lesz a jelenléte a keresztény embernek. Hadd idézzem nektek Jézust, és az a megdöbbentő, hogy ezt a bibliai igét nem szokták előszeretettel elővenni lelkipásztorok, hogy erről hirdessenek igét. Mind Lukács, mind pedig Máté leírja ezeket a szavakat. Én a Lukács szerint idézem, Lukács 12:51, Jézus mondja, azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre? Mondom nektek semmiképpen, hanem inkább meghasonlást, mert mostantól fogva öten lesznek egy családban. Meghasonlik 3 a 2-vel, és 2 a 3-mal. Meghasonlik az apa a fiával, és a fiú az apjával, az anya a leányával, és a leány az anyjával, az anyós a menyével. Jó, ezt tudjuk, hogy ez nem kell Krisztus anélkül is. És a menny az anyósával. Azért jöttem, hogy meghasonlást hozzak. Hát testvérek, ez megdöbbentő. És itt Jézus pont erről beszél, hogyha egy családon belül valaki megtér, hát akkor testvérek, ott azonnal érezhető a feszültség. És akkor jön ugye a szöveg, hogy te szenteskedő, te szent fazék, hát mit akarsz te? Testvérek, az a megdöbbentő, rengeteg példát lehetne itt mondani, hogy súlyos, szenvedély betegek, amikor megtérnek, és valóban szárazak lesznek, ezt így mondják, ugye, hogy már nem isznak, érdekes módon akkor válik el a feleség. Nem tud mit kezdeni az új helyzet, vagy a férjével, ilyen is van. Nem tud mit kezdeni ezzel az új helyzettel. Addig még valahogy elviselte, hogy ő az áldozat. A szenvedő fér. De belép Krisztus a családba, és na azzal a helyzettel már nem tud mit kezdeni a házas fér. Családon belül hányszor átélik keresztények, hogy ugye mennyi viszály, mennyi ellenségeskedés, és mind a felsorolt okok miatt, ugye Krisztus miatt. Vagy munkahelyen, Nem tudom, hogy tapasztaljuk-e sokszor ezt az ellenállást, nem a bűneinkért, mert más dolgába avatkozók vagyunk, hitgőkből, meg stb., amiket felsoroltunk, hanem a Krisztusért. Egyszer hallottam egy nagyon drága megfogalmazást. Valaki elmesélte, hogy amikor újjászületett, ő maga csodálkozott rá a legjobban arra, hogy mikor bement legközelebb a hivatalba, ahol dolgozott, már nem úgy jött el, mint ahogy addig minden nap, hogy elemelt egy maréknyi ilyen nyomtatópapírt, hogy vitte magával. És ez feltűnt bizony másoknak is. Mert hát ugye ez a természetes, hogy minimum valamit vigyen magával az ember. Hát ez sajnos természetes a világban, nem? És azonnal kitűnt, hogy ez az ember nem ezt teszi. És elkezdődött a piszkálódás. Na, hát te nem? Hát hogy? És értitek, ebbe volt a támadás. Ebbe az egyszerű magatartásba, hogy ő nem olyan már. Mert Krisztusban egy másik törvény uralkodik az ő tagjaiban, nem? Testvérek, tapasztaljátok ezt az ellenkezést a családban, a munkahelyen? Mert ha valóban a Krisztusért van, akkor ezek visszajelzések, és hadd mondjam azt, jó visszajelzések, mert legalább tudjuk a helyünket, nem? Tudjuk, hogy mi nem, már nem a világból valók vagyunk, ahogy Krisztus mondja, azért utána gyűlölnek minket. Mert elkezdődött egy másik időszámítás, és ez nem az óra átállítás, amit ma hajnalban tettünk, ugye. Egy Krisztus utáni időszámítás, egy Krisztus szerinti időszámítás. És testvérek, van itt még valami, ami, hát megmondom őszintén, én amióta a Bibliát olvasok, ezen mindig megakadok, hogy micsoda képtelenséget mond itt Jézus, nem mond, hanem parancsba ad. Azt mondja, hogy újjongjatok, és örüljetek a szenvedésért. Hát ez ellentmond minden logikának. Hát hogy lehet örülni annak, hogyha bántanak, nem? A munkahelyen, vagy a családban. És ezt különböző módon juttatják kifejezésre. Mi van itt, testvérek? Ez, hogy újjongva és örömmel. Én nagyon sokat vívódtam ezen, és vívódok folyamatosan. Tehát miért mondja ezt Jézus? Hát először is azért, mert a Krisztusért való üldözés mindig hitvallásra készteti az embert. Tudjátok, a leggyönyörűbb megvallás a Krisztusnak mindig az érte való szenvedésben kristályosodik ki az emberekben, a Krisztus követőkben. Ezt látjuk az ős keresztényekben is. Nem véletlen, hogy ez a szó, hogy mártír, amit mi vértanúságnak szoktunk fordítani, tehát feltétlenül úgy fordítjuk, hogy az egy halál valamiért, mondjuk lehet az aradi 13 is mártír, ugye, közbeszédben így használjuk, az a kifejezés eredetileg azt jelenti egész egyszerűen, hogy tanú. A martyreo az egy tanút jelent. Krisztus mellett való tanúság. Mert valóban azok a keresztények, akiket Krisztusért üldöztek, ők tanúskodtak Krisztus mellett, hitvallást tettek Krisztus neve mellett. És tudjátok, az a csodálatos, hogy ebben olyan erő van. Ebben hatalmas erő van. Itt látszik az, hogy mi a kockázata a kereszténységnek. Hogy a kereszténység nem valami olcsó valami, aminek látjuk most a folyamatát ebben az Európában, ugye, ami körülöttünk zajlik. Hogy milyen olcsóvá tettük a kereszténységet. Ugye a népegyház, hát igen, gyertek, minden rendben van, békeidő van. Csak éppen ugye Krisztust hagyjuk el ebben a felhígult, ebben a kockázatmentes kereszténységben. És tudjátok, ez nem vonzó az emberek előtt. Mert látják, hogy ebben nincs erő. Ez olyan erőtelen. De azért, mert Krisztus nélküli. És ahol Krisztust megvallják, mert üldözés van, abban hatalmas erő van, testvérek. Platónnak van egy ilyen gondolata, ugye hát ő Krisztus előtt élt, ez a görög gondolkodó, azt mondja, ha az ember semmi kockázatot nem vállal az eszméért, vagy az eszméi nem érnek semmit, vagy az ember. Hát testvérek, jól megmondta nekünk ez a Platón, nem? Értitek? Ha nincs semmi kockázat abban, hogy te keresztény vagy, akkor vagy az eszméid nem érnek semmit, vagy te magad nem érsz semmit, mint keresztény. Hitvallásra késztet tehát, és ezért indít újongásra és örömre. Mert a Krisztus jelenléte ugye a szenvedésben, ma is hangsúlyozom, hogy nagyon sok helyén a világnak, nagyon sok szegletében vására viszik a bőrüket a keresztények. Mert úgy gondolkodnak, hogy Krisztus van mindenek előtt. És nem hallgatjuk előtt, akkor sem, ha azt mondják, hogy a nyakadon a kés. Vagy meg fogunk feszíteni. Ma is van ilyen testvérek. Az úgynevezett 10-40-es ablakban, a 10. és a 40. szélességi kör között a világban, ahol többnyire ugye iszlám országok vannak. És vannak hitvalló keresztények. És ők úgy mennek halálba, ugye Krisztus nevéért, hogy abban nagyon nagy erő van. Aki ezt látja, aki ennek a tanúja, az elgondolkodik rajta, hogy mi ez az erő, mi ez a hatalom, amiért valaki kész akár meghalni is. Mert nem a maga kényelmét nézi. Nem azt nézi, hogy lehetne túlélni valahogy. Tudjátok, ez a baj, hogy ez a posztkeresztény Európa, ez már ugye messze a túlélésre rendezkedett be, hogy hát jól éljünk, minden rendben legyen, csak hogy szépen lassan ugye Krisztust kipateroltuk a sajnos a templomokból, az életünkből, értjük, hogy miről van szó. A másik dolog, azért kell örülni és súlyogni, mert az üldözések megtisztítanak minket belülről. Ugyancsak Péter apostolra hivatkozva, ugye ő azt mondja, hogy a Krisztusért való szenvedés az olyan, mint a tűz. A szenvedések tüze, így nevezi. És tudjátok, használja a Szentírás is ezeket a fogalmakat az Ószövetségben is, hogy amikor a nemes fémeket tisztítják, ugye azt tűzben teszik, és a salak egyik oldalra, és a nemes fém a másik oldalra. És ezek a szenvedés tüzei, ezek megtisztítják a keresztény embert. Belülről nyilvánvalóvá lesz, ugye, hogy mi az, aminek nincs értelme, és mi az, aminek értelme. Tehát teljesen megváltozik az értékrend, az értékbecslés a keresztény ember életében. Kiderül, hogy mennyi mindent hajtunk, aminek nincs értelme, ami salak valójában, és mi az, ami értékes, ami becses. Ez is történik az üldözésekben. És a harmadik dolog, azért adja parancsba Jézus, hogy újongani és örülni. Mert nem akarja, hogy az övé bosszúval válaszoljanak a sérelmekre. És képzeljétek el testvérek, hogy nézne az ki, hogyha bárány ilyen farkasfogat növesztene, és úgy néha-néha visszamarna, lehetőleg még le is akarná győzni az őt bántót, nem? Sajnos van ilyen testvérek, én legalábbis magamon tapasztalom, hogy mennyire nem Krisztus-szerű, amikor úgy visszamarok. De alapjában véve Jézus újongásra és örömre szólít fel, azért, hogy ne légy durcás, ha bántanak az ő nevét, azért, hogy ne légy sebnyalogató, ilyen önsajnálatban tétlenkedő. És azért újongjunk és örüljünk, mert ez a győzelmi újongás, testvérek. Tudjátok, végig gondoltam, ugye most készülünk a feltámadási ünnepkőre, hogy mekkorát röhögött az ördög, amikor Jézust a kereszten látta. Azt gondolta, hogy na, vége, elintéztük az ellenséget. Mekkora öröm volt. Kár öröm, nem? A pokolban. Csak hogy történetnek nem volt vége. Nem? Hát mi tudjuk, hogy folytatódik a történet. Üldöznek minket Krisztusért? Megölnek minket Krisztusért? Nincs vége a történetnek. Értitek? Ez a mélységes, mély titka, hogy lehet, hogy te átéled ebben a világban Krisztus nevéért, hogy nem szeretnek. De nincs vége a történetnek. Te egy győztes csapatban vagy, ha Krisztusért ér téged gyalázat, bármiféle rossz. Abban a csapatban vagy, aki a győzelem. A Jézus Krisztus győzelme. Értitek, testvérek? És ez az újongás már az öröm újongásé, a győzelmi újongásé. Mert egy jó csapatban vagyok. A győztes Krisztus csapatában. Hadd zárjam egy történettel. Úgy gondolkoztam, mondjam, ne mondjam. Nagyon halad előre az idő. Testvérek, elmondom. Egy kedves barátom, lelkipásztor mesélte, kinek az édesapját nagyon keményen meghurcolták a régi rendszerbe, hogy ő 10 éves gyerek volt, és hát bizony ő sem úszta meg a kihallgatást. 10 éves gyerekként bevitték a kihallgató szobába, és hát faggatták arról, hogy a szüleit kikkel találkoznak, nevezd meg ezeket az embereket, bácsikat, néniket, stb. Stb. És hát ez a gyerek, ez nem volt hajlandó. Mondta, hogy nem tudja a nevüket. Persze tudta, csak azt is tudta, hogy nem jó, ha elárulja. És erre a kihallgató tiszt egy irdatlan pofont kent le neki, hogy szegény gyerek lerepült a székről, ezt ő mondta el, ez a ma már ugye lelkipásztor. Azzal a harsány ordítással, hogy nehogy valakinek elmond, hogy kaptál egy pofont, és azzal elküldte, elzavarta. Hát persze, ugye ott lüktetett az a kéznyom az arcán, fájt neki, meg látszott is, és ahogy hazaért ez a gyerek, hát természetesen az első dolga az volt, hogy elmondta az apjának. Mellesleg ugye ő miatta is volt ez azért a Krisztusért, aki az ő életében volt, és amikor az apának elmondta ez a fia ezt a történetet, akkor az apa nem szólt semmit, csak annyit kérdezett, hogy fiam, melyik oldaladra kaptad a pofont? És akkor megmutatta a fia, és az apa odahajolt és megcsókolta a fia arcát. Másnap vissza kellett menni ennek a kisfiúnak, folytatódott a kihallgatás, és természetesen az első kérdés az volt, hogy elmondtad-e valakinek, és mondja a fiú, hogy igen. Hát kinek? Az apámnak. És mit csinált? Odahajolt az arcomhoz, és megcsókolta az ön kezenyomát. Hát mondanom sem kell, testvérek, hogy itt leállt a kihallgatás. Az ember megdöbbent. Azért döbbent meg, mert érezte, hogy itt egy olyan erő van, a Krisztus ereje, amivel ő nem tud harcolni, úgyhogy pofonokat osztogat, vagy börtönbe küld embereket, netalán halálba. Értitek, testvérek? Egy olyan erő van Krisztus jelenlétében, amilyen erő meg tudja győzni a világot, a környezeteteket, hogyha ti Krisztusért szenvedtek arról, hogy ő mindenek fölött áll. Ha ezt a hátratételt tapasztalod, testvérem, üdv a klubban. Üdv azok között, akik Krisztushoz tartoznak, és újongjatok, és örüljetek, mert a győztes csapatban vagytok. Legyen áldott a neve a győztes Krisztusnak. Amen. Testvérek, most azt következne, hogy felállunk, de ne álljunk fel, üljünk vissza a helyünkre, mert készülünk az Isten tiszteletünk úrvacsorai részére, mégpedig a 381. dicséretünknek a 6-tól egészen a 9. utolsó versig terjedő részével. Védelmezzed a te kicsiny bárkádat, a 6. versig kezdődik.